Magasztalva legyen az Úr neve, mivel a hangom már nem a legjobb, megkérdeztem Rusz testvért, hogy szeretne mondani valamit, de ő elhárította a kérdést. Ma nem érzem magam olyan jól a helyzet miatt, hogy a tegnapi két hozzászólásunk egy kis kellemetlenséget okozott. Egyszerűen mindenkinek, aki hozzánk látogat, mindenkinek, akik hozzánk látogattak, és itt vendégségben vannak, azt a benyomást keltette, hogy mi mindenkit megdorgáltunk, és a testvéreink gyermekei megúszták dorgálás nélkül. Az ember a legnagyobb erőfeszítéseket is megteheti, hogy mondjon valamit, mégis minden ügyesség hiába, és minden őszinteség is hiába, mindig lesznek olyan emberek, akik nem értik meg a mondottakat. Én őszintén elnézést kérek, hogy egyáltalán tettem egy megjegyzést is. Az alkalom adott volt, és én tisztában voltam vele, és sajnálom. Ma könnyek szöktek már a szemembe. Az utolsó dolog, amit itt tenni akarunk, hogy bárkit is megbántsunk. És azt szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát minden népből, minden nyelvből és minden nemzetből, minden bőrszínből, és bárkik is legyünk vagy vagyunk. Amennyiben létezik faji szegregáció, vagy faji elkülönítés, vagy diszkrimináció, az az Egyesült Államokban van, de itt biztosan nem. És arra kérünk minden testvérünket és a testvérnőket, hogy ne adjatok teret ennek a szellemnek. Kérem, tegyetek magatoknak egy szívességet, és ne adjatok teret ennek a szellemnek. Mi, akik Európában élünk, nem érthetjük meg teljesen a színes bőrűeket amúgy sem. Különben ők 300 éven keresztül rabszolgasorsba lettek taszítva, elnyomták és diszkriminálták őket. És alig két héttel ezelőtt ültem egy asztalnál egy amerikai tábornokkal, aki maga is színes bőrű volt, és azt mondta nekem, hogy ha ön nem európai lenne, ha például amerikai lenne, akkor egyáltalán le sem ültem volna beszélni önnel. És azt mondja, hogy a vér végig fog folyni az utcákon. 100 puskám van a pincémben, és 6 hónapra elengedő lőszerem, és olyan vérfürdő lesz, amilyen még soha nem volt ezelőtt. Én azt mondtam neki, tisztelt Uram, én egy olyan ember vagyok, aki az evangéliumot hirdeti, és Isten szeretetéről prédikálok, és hirdetem. Nem akar-e elgondolkodni rajta, és azt mondja, bennünk. Nem is akarom folytatni a beszélgetést tovább, de ne engedjétek, hogy ilyen gondolat felmerüljön bennetek, bármilyen színűek is vagytok saját magatok. Vannak emberek a Földön, akik egyszerűen nem szeretik egymást, még a népek és nemzetek között is. Én magam kétszer megtapasztaltam ezt, egyszer az új-zélandi Gisbornban egy hatalmas konferencián, a prédikáció után egy férfi odajött hozzám, megölelt, sírt, és azt mondta, Frank testvér, bocsáss meg nekem, én gyűlöltem a németeket. Én gyűlöltem a németeket, és te vagy az első német, akit most már szerethetek. Igen, megkérdeztem tőle, miért gyűlölted voltak éppen a németeket? Jártál már valaha Németországban? Nem. És aztán azt mondja, de én láttam az összes filmeket, amit az angolok készítettek, és itt évről évre bemutatták őket, lejátszották őket. És minden németben egy bűnözőt láttam. De mit tehetek én arról, hogy németnek születtem? Azt hiszitek, hogy én magam nem szégyellem magam, hogy 6 millió zsidót meggyilkoltak? Azt hisztek, nem tudom, mit érzek, amikor engem is megkérdeznek és megszólítanak erről a témáról a különböző országokban, de mit tehetek ellene? Nekem is könnyek szöknek a szemembe emiatt, és a Szentírásból be tudnám bizonyítani, hogy a 6 millió zsidó nem a németek számláján van, hanem a Vatikán számlájára megy. Én elég jól elolvastam magamnak a történelmet, és az egyház történelmet is. Tisztában vagyok vele, hogy mit mondok. Tisztában vagyok azzal is, hogy ki kezdeményezte a háborúk kirobbanását, és hogy milyen céllal is. Amikor az Egyesült Államokban prédikáltam, Branham testvérnek egy régi barátja, Bin Bryan volt az, akinek a nevét hallottátok néhány prédikációban. Egyszer csak odajön hozzám ő is, és azt mondja, meg kell vallanom neked, hogy gyűlöltem a németeket, és egyszerűen utáltam őket. És azt kérdeztem, nos miért? Igen, azt mondja, ezt meg fogod érteni. Amikor partra szálltunk Normandiában, a németek egyszerűen lelőttek. Megsebesültem, fogságba kerültem, és így tovább, és így tovább. És miközben mondta, keservesen sírt. Azt mondja, bocsáss meg nekem. Igen, azt kérdeztem, mit akarsz, hogy megbocsássak neked? Igen, bocsáss meg nekem. Majd így szólt tovább, hogy el is higgyed nekem, hogy teljes szívemből szeretlek, neked ajándékozom a Cadillacemet. És valóban kisétált velem együtt, kivette a kulcsokat, a kocsipapírokat, én pedig beültem a gyönyörű, fekete, piros bőrkárpitozású Cadillacbe. Még soha nem ültem ilyen autóban azelőtt. Aztán újra kiszálltam, és azt mondtam, nézd, még a benzint sem tudom kifizetni, amit ez az autó elhasználna. Tartsd meg magadnak, Isten áldjon meg téged érte. Ezt csak szeretett testvéreink kedvéért említem meg, akiket megbántottuk ezzel a megjegyzéssel. Kérlek, bocsássatok meg nekem, és Isten áldjon meg benneteket, és legyen veletek. De hiszen az oroszok nem az ellenségeink, ők a mi barátaink. Amikor a politikusok ilyen gonosz politikát folytatnak, és Branham testvér azt mondja, hogy a föld minden nemzetét a sátán irányítja. Ez a világ fejedelme, aki mindent elront és mindent összevisszaságba taszít. Moszkvában magam is átéltem, valójában egyedülálló az egész világon. A rendezvényterem több mint 800-900 emberrel meg volt telve, és tudjátok, ki jöttek be tömegesen a végén, ezek a hadsereg volt. A hadsereg volt az. Rengeteg katona jött be, mindenki előtt tolongtak ingyenesen. A katonai akadémia az utca túloldalán volt, a közelben. És ők egyszerűen eljöttek. És mit mondhatnék nektek? Körülbelül 10-20 perc prédikáció után az egész gyülekezetben elkezdődött a nagy sírás. Soha nem tapasztaltam még ilyen Isten tiszteletet, amelyben százakat ragadott meg Isten kegyelme, és egyszerűen sírtak, szívből sírtak. Nekünk, mint hívőknek, csak egy ellenségünk van, és ez a sátán. Mi testvérek és testvérnők vagyunk egymás között. Szeretném ezt felolvasni nektek a Szentírásból, és ismét arra kérek mindenkit, akik meglettek sebezve, hogy vegyék magukba ezeket a szavakat, mint Gileádbeli kenőcsöt, vagy gyógyírt, és hogy a sebek meggyógyulhassanak. Ajándékozzon meg Isten vele. Apostolok cselekedetei 10. fejezet, a 15. vers. Ekkor egy hang másodszor is oda kiáltott neki. Azt, amit Isten megtisztított, azt te ne nyilvánítsd tisztátalannak. És ugyanebből a fejezetből hadd olvassuk a 28. verset. Azt tudjátok, milyen szigorúan tilos egy zsidónak olyan emberrel kapcsolatot tartani, aki egy más néphez tartozik, vagy akár csak belépni a házába is. De Isten megmutatta nekem. Hogy senkit sem lehet szentségtelennek vagy tisztátalannak megnevezni vagy megjelölni. A Golgotai kereszten minden nép, nyelv és nemzet számára megtörtént a megváltás. A Jelenések könyve 7. fejezetében ez áll írva. És láttam egy sokaságot a trón előtt, fehérbe öltözötten, minden népből, nyelvből és nemzetből. És megmutatom nektek a Szentírásból, hogy alapvetően mindannyian Ádámra vagyunk visszavezetve, vagy Ádámtól származunk, mint ős atyától. Az Apostolok cselekedete 17. fejezetének 26. verse. Ő azt, aki megteremtette az egész emberi nemet is, hogy egyetlen egy ős atyától származóan lakjon az egész föld színén. Amen. Ez is mind Isten szava. És most hadd használjuk ki az időt. Két verset szeretnék felolvasni az Ószövetségből, a második Krónikák könyvének 14. fejezetéből. 2. Krónika 14. fejezete, a 10. verse, és a 15. fejezetből a 7. verset. Ekkor Asa az Urat, az ő Istenét hívta segítségül, és így imádkozott. Uram, ahhoz, hogy segítséget nyújts, nálad nincs különbség az erős és a gyenge között. Így segíts meg minket, Urunk, Istenünk, mert te benned vetettük ami bizodalmunkat, vagy te benned vetjük a mi bizodalmunkat. És a te nevedben indultunk el ez ellen a túlerő ellen. Te vagy az Úr, a mi Istenünk. Senki se érvényesülhessen te veled szemben, vagy te ellened. Egy egész csodálatos szava az ígének. Pészár testvér a Róma 10-ből olvasott fel a hitről, és arról, hogy bizalmunkat Istenbe vestük. Nem önmagunkba vetjük a hitünket, és azt is szabadon és nyíltan kimondjuk. Nem hiszünk semmilyen prófétában sem. Csak abban hiszünk, vagy azt hisszük, amit Isten a prófétákon keresztül kijelentett. De a mi hitünk tárgya Isten és senki más. Az imádat és a tisztelet tárgya csak is Isten és senki más. Mert így szól az Úr, megtiszteltetésemet másnak nem adom, és dicsőségemet nem adom a bálványoknak. Egyedül őt illeti az imádat, a dicsőség és a hálaadás, és pedig teljes szívünkből. Már kiemeltük és rámutattunk arra, hogy nem a bálványimádás szelleme van bennünk, hanem Isten szelleme. És akiben megvan Isten szelleme, és akiben aztán az igazság is megvan, nevezetesen az Isten ígéje, az képes lesz Istent szellemben és igazságban is imádni. És az Úr azt mondja az első parancsolatban, ne legyenek más isteneit rajtam kívül, vagy én mellettem. Csak egy Isten létezik, ez pedig az Ábrahám, az Izsák és a Jákob istene, az Izrael istene. Így hivatkozik rá több mint 6000 alkalommal a Biblia. És Izrael istene minden ember, minden hústest istene. Ő ígéreteket adott, és megtartja azokat. Talán még ez is a tájékozódáshoz. Amikor az Úr kiküldte az ő tanítványait a Máté evangéliumának 10. fejezete szerint, azt mondta nekik, a pogányokhoz vezető útat ne válasszátok, én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldelek el titeket. Mert a pogányok ideje még nem érkezett volt el akkor. De már láttuk az apostolok cselekedetei 13-ban, ott már eljött az idő, és Pál apostol csodálatosan kifejezésre juttatta ezt. Hadd olvassam éppen el most, hogy megtudjátok, hogy Isten egy néppel végezte a kezdetet, és Izrael népével fogja befejezni is a véget, de a kettő között ott van a nemzetek ideje. Ebben a közidőben Isten külön választja magának az ő mennyasszonyát, elkülöníti azt az ő nevének. És nem kell irigykednünk Izraelre, mert a mennyasszony a nemzetek közül való, a nemzetek közül van összegyűjtve. Ez egyszerűen tényállás. Vannak emberek, akik halálos gyűlöletet táplálnak Izrael iránt. Nem fogjátok elhinni, de amikor Jordániában és Egyiptomban prédikáltam, még valamelyest rendben voltak a dolgok. Viszont Szíriában bekövetkezett a nagy katasztrófa. Damaszkusban prédikáltam, és ott még jól ment minden, aztán amikor elérkeztem Aleppóban prédikálni, ott bekövetkezett a nagy katasztrófa. Egyáltalán nem tudatosult előttem, hogy még a hívők között is halálos gyűlölet létezhet Izrael ellen. És a prédikációban csak azt említettem, hogy az ígéretek beteljesednek, és hogy Isten összegyűjti Izrael népét. Tudjátok, mi történt velem ennél fogva? az egész földön nem történt meg velem ilyesmi. Össze kellett pakolnom a bőröndömet, nem vittek el még a buszhoz sem, 300 kilométert kellett útoznom a busszal, Damaszkusban még kitüntetéssel vettek fel, és fogadtak is. Majd minden továbbiak nélkül elküldtek, és amit ott hallottam Izrael népéről, azt itt nem tudom még megismételni sem. Ők voltak a legnagyobb bűnözők, a legnagyobb gyalászkodók, az ott elhangzott dolgok egyszerűen kétségbejtőek voltak. És akkor csak egy kérdést tettem fel annak a testvérnek, aki úgy a szóvivő volt, aki egy bibliaiskolát is vezetett, és másokat tanított. És azt kérdeztem tőle, testvérem, nem tartod-e tiszteletben Isten szavát? Azt mondja, az ígét ugyan igen, de Izrael mocskos népét azt nem. És el tudjátok képzelni, mi zajlott le én bennem ennél fogva. Inkább nem beszélek ezekről a dolgokról, de észre lehet venni, hogy vannak olyan hívők, akikben gyűlölet van. Igen, miféle hívő legyen az ilyen hívő? Holott még az is meg van írva, hogy szeressük az ellenségeinket is. És ha valaki azt mondja nekem, hogy tiszteli Isten szavát, akkor tisztelje azt minden tekintetben, mert az ígében mindig Izrael népéről van szó. Az Úr azt mondja nekem, hogy ha elfelejtem Izrael népét, sor vadjon el a jobbom. Amíg a rendeletek állnak, addig Izrael is fenn fog állni. Isten ígéretet adott, a napok végén összegyűjtöm őket, és visszaviszem őket az ő atyáik földjére. Több mint 100 országból tértek most haza. Isten áldja meg Izraelt. Izrael Istene áldja meg Izraelt. Aki megáldja Izraelt, azt Isten is megáldja, aki pedig megátkozza, az meg lesz átkozva. De látjátok, mi minden lehet az úgynevezett hívők között. Hála legyen Istennek ezekért a napokért, amelyeket itt együtt élhetünk át a mindenható színe előtt. És azt hiszem, azt mondhatom, hogy egyikünk sem lesz ugyanaz, mint ennek előtte volt. Egyikünk sem fog úgy távozni innen, ahogy eljöttünk ide. Isten minden emberben kieszközölt valamit. Én ebben egyszerűen hiszek. A sok bizonyságtételen keresztül hallottam, hogy az ajtó csak kinyílt és becsukódott, ki és be, és ha megkérdezném itt ma, hogy ki az, akit megáldott Isten, valóban tartósan megáldott, nem csak egy kis átmeneti kenetésben részesedett, és egy kis örömben, hanem valami maradandót kapott, valami mélyrehatót, egy új elkötelezettséget, egy új elszántságot az Isten oltárán való megszentelődésre, úgy, hogy ezt a 88-as évet hitben, de olyan alapossággal, olyan mélyrehatóan kezdhessük el vele, mint még soha ennek előtte. Sőt, még francia nyelvű testvérek is odajöttek hozzám, és azt mondták, Frank testvér, évek óta ide járunk, de mi még soha nem hallottuk Rusz testvért így prédikálni, és akkor téged is azután. Isten valami különlegeset tett ezekben a napokban. Ő elvégezte a szív körülmetélését, és azokat a dolgokat, amelyekkel átcsaltuk, átvertük önmagunkat eddig, nem fogja többé hagyni, hogy ezt megússzuk. Az útunkba állította magát, és azt mondta, stopp, megállj, így nem mehetsz tovább. Hála legyen az Úrnak a meghozott döntésekért, a kiontott könnyekért, mindazért, ami az íge Isten vére és szelleme által valóban maradandóan ki lett munkálva bennünk. Miben különbözünk voltak éppen másoktól, ha arról lenne szó, hogy lelkesedve tapsoljunk, akkor mindannyian megtehetnénk. De ugyanaz a helyzet az egész karizmatikus mozgalommal is. Ha arról lenne szó, hogy ugráljunk, lelkesedve ujongjunk és ugrándozzunk, minden bizonnyal a mezőny végére kerülnénk. De Isten a prófétán keresztül így szól. Én egy éhséget küldök a földre, nem víz és kenyér után való éhséget, hanem egy éhséget, hogy hallják az Isten szavát. És Isten ígéje végül is sokféleképpen hatékony. Egyrészt, ami szellemi táplálékunk, másrészt kiavít bennünket, aztán kioktat, majd megismerteti velünk Isten üdvhatározatát. Isten ígéjében mindenünk megvan. De mit mond a mi Urunk? Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Nem csak azt mondani ajakvallomásként, hogy az íge értékes, és az íge üzenet csodálatos, és a szellemi, és ez szellemi táplálék, amennyiben ez a te és az én szellemi táplálékommá vált, hadd mondjuk azt, amit a mi Urunk is mondott, az én táplálékom, vagy eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki elküldött engem. Akkor az íge élő valósággá válik a te és az én életemben. Akkor nem lesz többé késztetésünk sem arra, hogy másokat magunk köré gyűjtsünk, és elmondjuk nekik ezt is, meg amazt is. Ezután már csak egyetlen vágyunk van. Ó, Istenem! Juss el velem a célhoz, érd el velem a célodat, vedd el makacságomat, önfejűségemet és az önzőségemet, önakaratomat, és csatlakoztas a végidőkre vonatkozó tervedhez. Hadd lehessek egy része annak, amit most végzel. A 2. Krónika 15. fejezetéből a 7. verset olvasom. Ti pedig legyetek erősek, és ne hagyjátok, hogy kezeitek elernyedjenek. Ne veszítsétek a bátorságot, mert tetteitek meg lesznek jutalmazva. Hiszen meg van írva, hogy meg kell erősítenünk és helyre kell állítanunk az elernyedt kezeket és a megfáradt térdeket. Továbbá meg van írva az is, hogy a meggörnyedt, a megtört nádat nem fogja eltörni, és a parázsló, pislogó lámpa belet nem oltja ki. És hiszem, hogy Isten ezt megtette ezekben a napokban. Ő sok pislogó lámpa belet újból lángra lobbantott már. És hogyan történt? Úgy történt, hogy az olajjal való újratöltés lehetővé vált, Mikor pislog egy lámpa bél? Amikor az olaj elfogy, és már csak magában a kanócban, a lámpa bélben van valami. Az idősebbek még ismerik azokat az időket, amikor a kanócot, vagy a lámpa belet ilyen szépen felcsavarták. Én legalábbis még elég jól ismerem ezeket az időket. De ha hiányzik az olaj, akkor már nincs értelme csavargatni a lámpa belet, aztán a tűzhely kialszik. Te Isten megajándékozott bennünket kegyelemmel ezekben a napokban. A szó legszorosabb értelmében valóra vált, gyűjtsd össze nekem az én népemet, én hozzám, azokat, akikkel szövetséget kötöttem. Isten szövetséget kötött velünk. Mi az új szövetség népe vagyunk, és ezért halljuk a szövetség szavait. Mi volt a szövetség ládájában, a frigyládában? Az Úr szava, Isten szava. Még most is vannak emberek, akik azt állítják, hogy a tűzoszlop még mindig megjelenik az ő gyülekezetükben, és látják azt, és lefényképezik azt. Én nem akarom ezt megítélni, mert ez nem a mi dolgunk. Ha viszont Izrael népének a történetét tekintetbe veszem, azt olvasom, hogy a felhő és a tűzoszlop Mózes idejében, Mózes napjaiban Izrael népével volt. Majd a számukra kinyilatkoztatott íge a szövetség ládájába lett elhelyezve, és Isten emberei fogták ezt a szövetség ládáját, elindultak azzal a Jordán folyóhoz, és Isten elválasztotta a vizet, és a nép bejutott az ígéret földére. Én hiszem, hogy Isten mindent kinyilatkoztatott nekünk abból, amit ki akart nyilatkoztatni. Ahhoz már semmi többet nem lehet hozzátenni. Csak elmélyíteni lehet, és még jobban átlényegíteni, és az összefüggéseket még világosabban megmutathatjuk magunknak. De ahhoz, amit Isten kijelentett és kinyilatkoztatott az ő szolgáján és prófétáján keresztül, ahhoz semmit sem lehet hozzátenni. Hiszen tudjátok, hányféleképpen értelmezve van a Szentírás. Ugyanennyi értelmezés létezik az üzenet követőin belül is. És ha valaki megkérdezné tőlem, igen, most melyik értelmezés legyen már a helyes, akkor a válasz nagyon egyszerű. Egyetlen egy sem. Egyetlen egy sem. Nem létezik egy helyes értelmezés, csak egy helyes visszavezetés a Szentírásba létezik, egy helyes felismerés a prófétai íge üzenet értelméről és céljáról, és a prófétai íge üzenet és az ő szolgának és prófétának a felismerése, akit Isten küldött hozzánk. Felismerni az ő szolgálatának értelmét és célját. Miről szólt ez az egész? Az egésznek az volt a célja, hogy a bibliai tanításokat, a titokzatosságokat, Isten üdvhatározatát, a végidőkkel kapcsolatos események, az ígéretek minden a gyertyatartóra lett állítva, és ezért hálásak vagyunk. Minden prédikációja, amit valaha tartott, egy-egy bibliai ígeszakaszon alapult. Minden egyes prédikáció az ígéből jött, és visszavezetett bennünket az ígében, az íge keretei közzé. De ha valaki azt mondja nektek, hogy nem kell többet olvassátok a Bibliát, mert végül is úgy sem értitek meg, csak a próféta értette azt meg, és ő prédikálta. Ha pedig most a prédikációit olvassátok, akkor minden rendben van így. Akkor magabiztosan mondhatjátok, Sátán magam mögé, állj mögé. Az amen nem volt elég hangos? Még nem. Talán ma nem hallok olyan jól, de ez esetben tudom, hogy miről beszélek. Az emberek már mondták nekem, te fogyatékos vagy, te úgy érted, azt hiszed, hogy megúszhatod, célba érsz a Bibliával. Igenis, meg vagyok győződve róla, hogy a Bibliával célba érek. A Bibliával megúszom, és te is. De hogyan olvassuk most a Bibliát? Most ugye a kinyilatkoztatott íge fényében olvassuk a Bibliát, nem igaz? Egy teljesen új Bibliát olvasunk, és miközben a Bibliát olvassuk, végül is nem a saját gondolatainkat alakítjuk ki ennél fogva, hanem bennünk van Isten teljes gondolatvilága, amely megtalálható az egész üzenetben. És bárhol is olvassuk a Bibliát, egy olyan bőséges isteni gondolatvilág árad belőle, hogy mindent megmozgat és megelevenít, és mi csak csodálkozunk, és azt mondjuk, Uram, milyen nagy és csodálatos vagy Te. Senkinek ne legyen az a benyomása, hogy bármilyen módon lekicsinylem, vagy korlátozni akarnám a legnagyobb próféta szolgálatát. Ez messze van tőlem. De megértettem, hogy miről van szó, hogy nem az ember dicsőítése áll központban. És William Branhamnek valóban sok olyan tanítványa van, akik nem tapasztaltak meg, illetve nem éltek át egy újjászületést, akik még azt sem tudják, hogy hol lakik Isten, és egyszerűen azt mondják, hogy aki hiszi az üzenetet, az bejut a dicsőségbe, vagy már is elragadtatott. Annyi minden létezik ezen a területen. Aki hiszi az íge üzenetet, az hallgassa meg, amit János ír. Ez az az üzenet, amely kezdettől fogva volt, és amelyet mi hirdetünk nektek. Hiszen csak egyetlen egy isteni üzenet létezik, és ezt megtaláljuk az Ó és az Új Szövetségben. Megismétlem magam nagyon szívesen. Isten elküldte az ő szolgáját és prófétáját, mert az íge a prófétához intéződik. Hol lenne egy pap, egy tudományos ember, hiszen ezeknek már is túl sok minden jár a fejükben. Istennek nehéz dolga lenne velük. Isten azonban vett magának egy hegyi vilit, aki valóban a hegyi világban született, Kentuckyben, egy fából épült pajtában, egy faszínhez hasonló épületben, ahol a szél és a hó átfújt rajta. De aznap, amikor megszületett, azt hiszem 3 órakor született, 5 órakor a fény és a tűzoszlop a gyermek fölött lógott, lebegett, és a bába, az anya és mindenki körülötte azon tűnődtek, hogy vajon milyen jelentősége lehet ezeknek. A proféták nincsenek megválasztva, mint ahogy a kereszténységben történik. Proféták, mármint a felekezeten belül értem. A proféták Isten akaratából születnek erre a világra, és születésüktől fogva azok is. Legalábbis az üdvösség szolgálatával rendelkező proféták. Mert vannak ugyanis proféták a gyülekezetben is, mint Agabosz volt, és még néhányan mások is a gyülekezetben, az apostolok cselekedetei 11 és 13. fejezete szerint. Itt az van megírva. Antiókiában, abban az időben, a következő próféták és tanítók munkálkodtak az ottani gyülekezetben. Aztán fel vannak sorolva a férfiak. Vannak próféták, ezek olyan emberek, akik egyszerűen kinyilatkoztatás útján látják a prófétai íge szavát, ahogyan azt az üdvtörténeti jelentőségi prófétáknak Isten kinyilatkoztatta azt. És ezt nem feltételezésből vagy elbízakodottságból mondtam. 100%-ig meg vagyok róla győződve. Az, amit mi hirdetünk, az összes próféta és az összes apostol jelenlétében is hirdethető lenne. Ez megállja a helyét Isten előtt, mert ez Isten tiszta és abszolút ígéje. Semmi nincs kiragadva a szövegösszefüggésből, vagy valamilyen irányzatra hangolva, hanem szabadon és nyíltan előterjesztve úgy, ahogyan az Úr kinyilatkoztatta. Ez az utolsó istentiszteleti összejövetelünk ennek az évnek az elején, és szeretném, ha az eddigiek mellett felolvasnánk még a római levél 12. fejezetét is, az Istenhez és mindannyiunkhoz intézett kéréssel, hogy megfeleljünk, vagy eleget tudnánk tenni annak, hogy Isten megdicsődhesse magát. A Róma 12. fejezet. Így arra buzdítalak tehát titeket, szeretett testvérek, az Isten kegyelme által, az arra való hivatkozással, hogy mutassátok be testeteket egy élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti észszerű, méltányos imádat, Isten imádatotok. Végül is olyan Isten tiszteletet szeretnénk, amelyben Isten megdicsőítheti magát. Hadd helyezzük testünket Isten oltárára. Szeretteim, ha Isten beszélni vagy szólni akar, de hiszen akkor szüksége van egy szájra. Amennyiben Isten rá akarja helyezni a kezét valakire, akkor bizonyára szüksége van a kezekre, hogy ezt megtehesse. Ha Isten el akar küldeni téged valahova, akkor szüksége van a lábaidra. Teljes egészében szüksége van rád. Neki mindenemre szüksége van, és teljesen Isten oltárára kell helyeznünk magunkat, és az ő rendelkezésére kell állítsuk magunkat. A szemeinkkel, a fülünkkel, a szánkkal, a lábunkkal, a kezünkkel. Úgy, ahogyan ő teremtett minket. Úgy kell, hogy az ő rendelkezésére álljunk. Készen állunk-e erre? Akarunk-e bízni Istenben, hogy ezt lehetővé teszi számunkra? Mit hallottunk a bevezető égeversekben? Szívvel hiszünk a megigazulásunkra, szájjal pedig valljuk az üdvösségünkre. Ki kell mondanunk a szánkkal azt, amit a szívünkkel hiszünk. Majd csak ezután válik isteni valósággá. Azelőtt még mindig kígyózó sorban ide-oda megy, és nem működik elől sem és hátul sem. De abban a pillanatban, amikor megerősített azt, amit Isten mond nekünk az ígében, és hiszel benne a szívedben, elhiszed a szívedben, mondd ki, és az ördög elveszítette a jogosultságát veled szemben. Ez tehát most átvehetnélek benneteket a Márk evangélium a 11. fejezetének 22. és 23. verséhez. Ott azt mondja az Úr, hogy amikor ehhez a hegyhez szólva azt mondjátok, emelkedj fel, és helyezd magad át a tengerbe, Nem az esetben, ha bőtöltök és imádkoztok, mindez egy része lehet ennek. De nekünk Isten szavát kell alkalmaznunk. Igen, ahogy hallottuk, közel van hozzád az íge, a szádban, hogy kimond azt, a hit szava, a hitről szóló íge szava. Halleluja! Egyszerűen igent mondani, és az Úr rendelkezésére állani. Ne alakítsátok életmódotokat e világi kor szokásai szerint, hanem változzatok át elmétek megújulása által, hogy biztos ítéletet szerezhessetek arról, hogy mi az Isten jó, kedves, az ő tetszésére való és tökéletes akarata. Annyit beszélünk Isten akaratáról, és mindig azt mondjuk, Uram, a Te akaratodat akarjuk cselekedni. Már most itt el van mondva, és meg van mutatva nekünk, hogyan érthetjük meg helyesen Isten akaratát, hogyan cselekedhetjük. És figyeljétek meg itt a három szavakat Isten akaratával kapcsolatosan. A jó, az ő tetszésére való, azzal, amivel meg van elégedve, és az ő tökéletes akarata. Nem a jóvá hagyott, a kikényszerített, hanem a jó, az Istennek tetsző, és végül az ő tökéletes akarata. Egy magas célkitűzés, és magunkra állítva, magunkra hagyva, le kellene eresztenünk a szárnyakat, és azt kellene mondanunk, Uram, ki legyen erre képes elérni? Hogyan történjék ez meg? De ne aggódjatok, Isten ígéje tökéletes. És az Isten tökéletes ígéjében már benne van az Isten jó, az ő néki tetsző, az előtte elfogadható és tökéletes akarata. Csupán arra van szükség, hogy a szellem által ki legyen nyilatkoztatva nekünk. Amen. Így van. Isten a szent és tökéletes, mindenütt jelenlevő, mindent tudó, kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjében az ő jó és az ő tetszésére való és tökéletes akaratát. És azt mondhatjuk, hogy nem létezett még olyan időszak a Földön, amikor, vagy melyben Isten ígéje minden oldalról ennyire meg lett volna világosítva. Nem csak minden oldalról, hanem még a mennyből is. Az elhívás egy mennyei elhívás volt, és Pál apostol akkor azt mondta, én nem voltam engedetlen a mennyei elhívásnak, hanem útnak indultam, és felkerekedtem. Létezik ugyan egy mennyei hivatás, és Branham testvérnek volt egy ilyen mennyei hivatása. És Isten elküldte őt, és eszembe jut a zsidókhoz írt levélben szava az ígének, ha azok, akikhez Isten annak idején a földről szólt, nem menekültek meg. Hogyan menekülünk meg mi, ha elutasítjuk azt, aki a mennyből szól hozzánk? Én hiszem, hogy maga Isten szólt a Szent Szellem ihletése által, Branham testvér által, és visszavezetett minket Isten ígéjéhez. Mostantól kezdve nem kell értelmeznünk sem a prédikációit, sem pedig a Szentírást. De egy dologra mindannyiunknak szüksége van. Ugyanazon Szent Szellem által adott azonos ihletésre, hogy belekerüljünk, eljussunk ebbe az isteni, az ige ritmusa szerinti kiegyensúlyozott lépés ütembe, hogy valóban előre tudjunk menni. A többi verseket 3-tól 8-ig elolvashatjátok ti magatok is. Én elolvasom még egyszer a 9. verstől. A szeretet legyen őszinte, képmutatás nélküli. Utáljátok a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. Megvan ezzel szemben is a jóváhagyásunk, hogy az íge színtiszta hirdetése után a hívők megtisztult szívébe egy tiszta isteni szeretet költözhetne, hogy mi is elmondhassuk a magunk részéről, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Isten szeretete soha nem ér véget. Az emberi szeretet az megszűnik, feladja és nem tartós. De Isten szeretete soha meg nem szűnik. És ezért tudatában lehetünk annak, és nem csak hitből mondjuk, hogy az Úr be fogja fejezni az ő elkezdett művét, mert ez az ő isteni szeretetének a műve. Csak két ígeverset ehhez, mert úgy szerette Isten a világot, és a második az Efézus 1-ből. Az ő szeretetéből kifolyólag kiválasztott minket már a világ megalapítása előtt, és eleve elrendelt arra, hogy fiaivá legyünk. Az Isten szeretete soha nem ér véget. Már szinte olvashatom a gondolataitokat. Valaki úgy gondolkodik magában, de hiszen megvan írva, hogy az ő neve nem töröltetik ki az élet könyvéből. Ezt ti magatok is elolvastátok a 7 gyülekezeti korszak című könyvben. Hadd mondjam el nektek világosan és egyértelműen, az ugyan lehetséges, hogy az emberek ki legyenek törölve az élet könyvéből. Ellenben az nem lehetséges, hogy a megöletett bárány életkönyvéből ki legyenek törölve. Ez egy ég és föld közötti különbség. Az életkönyvében minden olyan ember neve szerepel, aki hívőkké lettek Jézus Krisztusban, és átélték, illetve megtapasztalták a megigazulást, mert ezt mondja a Szentírás. De a megöletett bárány életkönyvében csak a mennyasszony gyülekezet alkotó személyek nevei szerepelnek, és itt nem létezik a kitörlés, az örökké valóságban ott leszünk. És ezzel összefüggésben Branham testvér a belső biztonság kifejezést használta, örök biztonság, eternal security. Ne engedjétek, hogy bármilyen gondolat is felüsse a fejét bennetek. Talán meg lehet, hogy valaki még most is azt gondolja, igen, de hiszen a Júdás neve ő is benne volt az életkönyvében, mert az Úr elküldte őt is a 70-nel, és ez esetben is helyesen kell olvasnotok. Ezt nem akkor mondta, amikor a 12-t küldte ki, hanem amikor a 70-et küldte ki. Ne annak örüljetek, hogy az ördögök engedelmeskednek nektek, hanem inkább annak, hogy nevetek be van írva a könyvbe, ahogy meg van írva, vagy a mennyben. Köszönöm, Bogomolic testvér. Igen, egy olyan ember, aki jól ismeri a Bibliát. Csodálatos. Szóval, ki lett kihúzva? Egy ember, aki benne volt ugyan az életkönyvében, de nem a bárány életkönyvében. A különbséget ismeritek. Három szentírási ígeszakaszt első próbálkozásra meg tudnék nevezni nektek, és remélem, elég jól olvastátok a Branham testvér prédikációit ahhoz, hogy ezt is tudjátok. Ki ismeri a különbséget? Természetesen mindannyian. Természetesen a mennyasszony, a könyvnek két része van. A Jelenések 20. fejezetének 11. verséből megmutatom nektek, hogy az 1000 év utáni utolsó ítéletkor a könyvek megnyitják juttatnak, és az élet könyve is meg lesz nyitva. És mindazok, akik akkor nincsenek beírva az élet könyvébe, a tüzes tóba vettetnek. És nem volt az életkönyv, a bárány életkönyve, hanem az életkönyvéről van szó. Felolvasom nektek. Nem állt szándékomban, de mielőtt észrevenném, már is benne vagyok a tantételekben. És aztán nem tudom, hogy hogyan jönnek ki onnan. Itt a Jelenések könyveinek a 20. fejezetének 12. versében áll írva. És láttam a halottakat, a kicsinyeket és a nagyokat a trón előtt állni, és könyvek nyittattak meg. És egy másik könyv is meg lett nyitva akkor, nevezetesen az élet könyve. Még egy újabb bibliai részt fogok megadni nektek a Jelenések könyve 13. fejezetéből, és megmutatom nektek, hogy itt a megöletett bárány életkönyvéről van szó. A további ige szakaszokat megkereshetitek ti magatok, különben elveszem a bátorságotokat, az örömötöket a Biblia olvasásához. És mindannyian jól teszitek majd, ha szívesen olvastok abban. Jelenések könyve 13.8. fejezete az Antikrisztusra van utalással. Akkor a Föld minden lakója imádni fogja őt, mindazok, akiknek a neve nincs beírva a világ megalapítása óta megöletett bárány életének könyvébe. Az lehetséges, hogy vannak olyan nevek, amelyek a megtéréskor lettek beírva. Erről nem tudok, mert én még nem ültem Isten tanácstermében. De léteznek olyan emberek, akiknek a neve be van írva a világ megalapítása előtt a megöletett bárány életkönyvébe. És ők azok, akiket Isten eleve meghatározott. És ők azok, akik hisznek az ígéretekben. Ők azok, akik félik Istent. Az Ószövetségben azokból tevődött össze, akik várták a Mesiást. Az Új Szövetségben azokról van szó, akik várják az Úr eljövetelét, az Ő visszajövetelét. Azok, akik az elmúlt 2000 évben nem számoltak a maguk idejében a Jézus Krisztus visszajövetelével, azok nem lesznek ott? Megdöbbentene benneteket, ha megadnám a napot, hónapot és évet, amelyet Luther Márton meghatározott a Jézus Krisztus visszatérésének napjaként? Ez nem csak most történik, ez már akkor is megtörtént, másokkal is megtörtént, más emberek is megtették ugyanezt. Mindazok az emberek, akik kegyelmet találtak Istennél, számoltak és számolnak az Jézus Krisztus visszajövetelével. És most megkérdezem tőletek, nem állítok csapdát, legalábbis remélem, hogy nem. Avagy tévedtek ezzel az ő felfogásukkal? Kérem, kérem. Nem tévedtek. És felolvasom nektek ezzel kapcsolatosan is az ige szakaszt, hogy tudjátok, hogy csak azok ragadtatnak el, és lesznek az Úrral, akik szerették az ő megjelenését. Ha nem szerették, és nem várták volna, nem számoltak volna az ő megjelenésével, akkor egyáltalán nem lett volna élő reménységük, és ha megvolt az élő reménységük, akkor vártak is rá. Valaki azt is mondta nekem, Pál apostolnak egy kritikussa, hogy Pál apostol is tévedett, mert azt mondta, nem fogunk mindannyian elaludni. Pál nem tévedett, ellenben minden kritikus tévedett, de nem az Isten emberei. Az íge a 2. Timóteus 4. fejezetéből, a 8. versből származik. Mostantól fogva, készen áll számomra az igazság győzelmi koronája, amelyet az Úr, az igazságos bíró kioszt vagy odaítél nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem egyáltalán mindazoknak, akik szerették vagy szeretettel várták az ő megjelenését. Felfigyeltetek-e, hogy miről van szó? minden időkben léteztek Isten gyermekei ezen a földön, ők mind idegenek voltak, zarándokok voltak, ez nem az ő otthonuk volt, ők Ábrahám magva voltak, és azok még ma is. Ábrahám pedig olyan várost keresett, amelynek szilárd alapjai vannak, és amelynek építője Isten maga. Ugyanezt a várost keressük mi is. És mit ír Pál apostol a Galata levél 4. fejezetében? A fenti Jeruzsálem az a mi anyánk. Olvastátok-e valaha ezt? Vannak emberek, akik valamilyen anyaszent egyházról beszélnek, és aztán a tekintetük Róma felé fordul. De itt a Szentírás azt mondja nekünk a Galata levél 4. fejezetében, a 26. versben, hogy a fenti Jeruzsálem egy szabad, és ez a mi anyánk. Ha azt mondja valaki, ha gyertek vissza az egyház ölébe, akkor menjenek oda mindazok vissza, akik az ő méhéből születtek. De azok, akik Istenből születnek, visszatérnek Istenhez. Dicsőség az élő Istennek. Ez a tiszta igazság. Hiszen mi nem oda vagyunk kötve, hanem a fentiekhez. Hálásak vagytok ezért? Nem tudom, hogy teljesen megértettük-e már azt, hogy mit tett értünk Isten. Amikor valójában felismerjük és meglátjuk, hogy mit is jelent a kiválasztás és az eleve elrendelés, az, hogy a világ megalapítása előtt arra lettünk kijelölve, hogy Isten fiának képmására átalakuljunk, szeretteim, akkor hátat fogunk fordítani minden kétségnek, amely rágódni akar bennünk, és hálásak leszünk. Valóban hálásak leszünk azért, a nagy kiváltságért, hogy nem egy feljavított, nem egy összetákolt evangéliumot hirdethetünk, hanem ahogy írva van, láttam egy angyalt repülni a menyezeten az örökkévaló evangéliummal, akinek az a feladata volt, hogy hirdesse minden népnek, nyelvnek és nemzetnek az egy örökkévaló evangéliumot. És Pál apostol azt mondja, aki egy más evangéliumot hirdet, az legyen, látjátok, Isten ezt nagyon komolyan veszi. Mennyire hálásak lehetünk vissza az ígéhez, vissza a bibliai tanításhoz, vissza az alaphoz, vissza az Úrhoz, feladva minden ellenállást, vissza az Úrhoz, hogy egyesüljünk vele, egy test, egy szellem lenni vele. Hadd olvassunk még gyorsan néhány verset a Róma 12-ből tovább. Róma 12, a 10. verstől. A testvéri szeretetben legyetek egymás iránt teljes szívélyesek. A tiszteletadásban egyik előzze meg a másikat. Legyetek álhatatosak, tántoríthatlanok a buzgóságban. Legyetek tüzesek a szellemben. Készek szolgálni az Urat. Örvendezzetek a reményben, legyetek türelmesek a szenvedésben, kitartóak az imádkozásban. Itt felfigyelünk arra, hogy a szellem egy pásztor szívén keresztül szólt. Az élő Isten gyülekezete buzdítva és figyelmeztetve is lett, és tényleg semmi sem hiányzik. Mondjátok meg nekem, mit felejtett volna is el Isten? Egyáltalán semmit. Akkoriban ezeket az embereket felhasználta arra, hogy mindent leírjanak, még azokat a dolgokat is, amelyek most a szemeink előtt folyamatosan beteljesednek. Ezt politikailag is látjuk, ezt gazdaságilag is látjuk. Sőt, látjuk a vallási területen is, ha megfigyelitek az ottani gyors fejlődést, akkor már elég, ha felemeljük a fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a mi megváltásunk. Isten kegyelméből nem hagyjuk magunkat megvakítani sem a korszellem, sem a nagy sikerek által, amelyekről a világ beszél, és amelyekkel dicsekszik. Létezett egy embere Istennek, egy Pál apostol, aki az első tesalonikai levél 4. fejezetében a 13. versétől a végéig leírta az elragadtatást, az átváltozást és a Krisztusban elaludt emberek feltámadását. És a végén pedig azt mondja, ezért vigasztaljátok egymást ezekkel az ígékkel. És aztán folytatja. Azt tudjátok, a fejezetekre való felosztás nem régiben történt. Annak idején nem voltak fejezetek. Ezek tekercsek voltak, amelyekre az emberek írtak. Ma már vannak fejezeteink. És ami ezután következik, kedves testvéreim, az időkről és időszakokról, azt nem kell megírnom nektek. De hadd olvassam el figyelmesen a verset, mert valóban az a legjobb, ha a Szentírást olvassuk, és nem idézzük. Itt ez áll, ami pedig, Kupfer testvér, az első Tesalonik 5. fejezet első versétől olvassuk. Ami pedig az időt és az órát illetik, testvéreim, nincs szükségetek semmiféle írásos útmutatásra vagy tanításra. Mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön majd el, mint a tolvaj az éjszakában. Amikor azt mondják, vagyis az éjszaka gyermekei ellentétben az 5. és 8. verssel, most már béke és biztonság van, akkor a pusztulás hirtelen utoléri őket, mint a vajudás a terhes nőt, és biztosan nem menekülnek meg. Béke itt is, béke ott is, és mi fog jönni? Az istentelen világra váratlanul és hirtelen pusztulás fog bekövetkezni, vagy betörni. A világ mindenféle dolgokkal terhes, aztán bekövetkezik az áttörés. És mégis itt van egy dicsőséges vigasztalásunk a 4. versszakban. De ti, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja úgy érjen utol titeket, mint egy tolvaj. Nem örültök-e annak, hogy minden sötétség közepette fényesen ragyogó világosságot láthatunk? Péter is írt az Úr napjáról a 2. Péter 3. fejezetében, a 10. versben ezt olvassuk. Az Úr napja azonban úgy jön el, mint a tolvaj. Azon a napon az egek recsegve ropogva elmúlvak, az elemek pedig lángoló tűzben feloldódnak, és a föld lángba borul az emberek minden művével együtt, amely rajta van. Ez Isten szent szava. Elérkezik az az időpont, amikor a nagy béke ki lesz hirdetve. És ahogy a nagy földi ünnepségek beindulnak a földön, örömünnep lesz, mint a Titanicon is. És akkor hirtelen játszik a zenekar, hogy közelebb hozzád én Istenem. A című éneket. A hajó már is meg van viselve. A viharok okozta összehúzódások már elkezdett süllyedni tőle. Szeretteim, mi nem csak, hogy közel vagyunk mindezekhez a dolgokhoz, hanem látjuk is, a szemeink előtt teljesednek be. ha az Úr Jézus, a mi Urunk ma itt lenne, vajon hányszor mondhatná, ma teljesedik be ez az írás a ti saját szemeitek előtt. Egyes területekre még mindig be tudnánk menni. Az is, hogy mi történik a dollárral és mindennel, ennek így kell történnie, és ez őkül lesz a tartalékvaluta. Miért? Mert meg van írva, hogy a parázna lovagol a fenevadon. És itt, ime, itt van a fenevad. Ó, ebben nem is akartam belemélyedni. Hogyan is jutottam egyáltalán erre a témára? Felejtsük el. A mi Istenünk velünk van. Ő majd gondoskodik róla, hogy minden szabályszerűen történjen. De hiszen nekünk nincs mit veszteni valunk. Sajnálom az összes nyafogó milliómosokat. Korábban a szegények voltak azok, akik jajveszékeltek. Most a gazdagok nyavajognak. A legutóbbi 19. fekete hétfő óta hirtelen a gazdagok is nyafognak, mert kárt szenvedtek. De mi lesz akkor, amikor eljön a nagy siralom és a nagy nyomorúság? Mi lesz akkor? De akkor már mi nem leszünk itt. Hála legyen Istennek. Én felülről nézem meg magamnak a dolgot. Amen, amen, amen. Én már akkor nem vagyok itt. Felülről nézem meg az egészet. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ismét mondom, micsoda kegyelem. Most már értitek, mit jelent a kegyelem? Uram, ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, hadd ismerjem meg a te útaidat, hadd ismerjem meg a te tervedet. Fedd fel előttem a te akaratot, és ajándékozz meg kegyelemmel, hogy teljesítsem is azt. És ő az, aki a kegyelmes volt mindezek kinyilatkoztatásában, vajon csak reményt ébresztett volna e bennünk, vagy egy várakozást, amely egyre nagyobb és nagyobb lesz, egy olyan éhséget és szomjúságot, amit alig tudunk elviselni, vagy csillapítani is fogja ezt. Határozottan, hogy meg fogja csillapítani, de azt hiszem, még mindig vár arra, hogy az éhség, a vágyakozás, hogy még nagyobb legyen, hogy mindenki egyszerűen felkiáltson, Uram, vedd el a gyalázatot a népedről, és jöjj közzénk! Tegyél tanúságot, és erősítsd meg, igazold a te szavadat. Hányan szeretnék, hogy az élő isteni gyülekezetéről el legyen véve a gyalázat, és az Úr tanúságot tegyen mellettünk. Branham testvér a harmadik lépésről, a harmadik kivonulásról beszélt, amikor is a kimondott íge lesz a tevékenységben. Én hiszek benne, teljes szívemből hiszek benne. Végül is Jézus Krisztus, ami Urunk, a kimondott íge szolgálatát látja el. Ő azt mondta a leprásnak, akarom, hogy tisztulj meg, és az megtisztult. Azt mondta a vaknak, nyerd vissza szemed világát, és látott. Nem töltötte az éjszakát azzal, hogy a betegekért imádkozzon, nem, egyáltalán nem. Megszólaltatta az ő szavát. A viharhoz így szólt, csillapodj le, a hullámoknak némuljatok el, mindkettő, mindkettő, kus volt egy pillanat alatt. Megszólalt és beszélt, és megszólalt, ő ma is ugyanaz. Ő csak arra a napra és órára vár, amikor a szellem által annyira egyé válunk ő vele, mint egy teljes gyülekezeti egység, hogy úgy beszélhet rajtunk keresztül, ahogyan Branham testvéren keresztül is beszélhetett. Nem a mesiás jeléről van szó, ezzel most nem foglalkozom. Ez egyedülálló volt, és ez nem fog megismétlődni. Nekünk elég lesz az, ha azt tudjuk mondani a vakembernek, nyerd vissza szemed világát. Mindegy lesz, hogy azt mondjuk neki, hogy Budapestről vagy Oszlóból jöttél. A lényeg az, hogy azt mondhassuk neki, nyerd vissza a szemed világát. És a sátánnak, a sántának állj lábra és járj, és a nyomoréknak gyógyulj meg. Nekem ennyi elég. Én egyáltalán nem akarok sokat tudni. Én csak egy dolgot szeretnék tudni. Annyira szívesen szeretném látni Jézust. És mielőtt elhagyom ezt a világot, szeretném megtapasztalni, hogy az én Uram tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mi valamennyien szívesen szeretnénk látni Jézust. Bennetek is megvan ez a vágy? Nos, köszönöm. És Istenem, majdnem azt akartam mondani, talán ő is meg fogja köszönni. De most van egy kérdésem. Hányan gondolják, hányan számolnak azzal, hogy Isten is szeretne nyilvánvalóvá lenni benned, a testben, és használni téged? Kérlek benneteket, köszönöm a kezeket. De arra kérlek benneteket, hogy ne az egyéneket nézzétek. Ne vessétek a bizodalmokat egy frank testvérben, egy rusz testvérben, és más testvérekben. Számítsatok azzal, hogy Isten személyesen veled is végigmegy ezen az érlelési folyamaton. És hogy mindannyian, nem csak egy, mindannyian oda helyezzük magunkat az oltárra, hogy felismerjük Isten jó, kedves és tökéletes akaratát. Igen, mi értelme van a felismerésnek ahhoz, hogy meg is tehessük ezt azután? Mi hasznunk lenne abból, ha felismernénk Isten akaratát, és mégsem tennénk meg, mégsem tennénk eleget annak? Megvan írva rólam a könyvtekercsben. Azért jöttem, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem, ó Istenem. Elolvashatjátok a zsoltárokban, elolvashatjátok a zsidókhoz írt levélben, vannak ígéretek, az egyik ezek közül így hangzik, hogy a cselekedeteket, amelyeket én tettem, ti is cselekedni fogjátok. Nem egyes számban, te, hanem többes számban, ti. Kicsoda? Az ő teste, a gyülekezet. Testvérek, állítsátok magatokat Isten rendelkezésére. Ne mondjátok, hogy száraz fa vagyok, ahogy a próféta mondja, hanem mondjátok, hogy vízpatakok mellé ültetett fa vagyok. És Isten felfrissített bennünket, Isten megáltott minket, Isten adott nekünk néhány leckét ezekben a napokban, hogy tekintsünk el magunktól és másoktól is, és tekintsünk az Úrra, hogy ne éljünk vissza a szánkkal, hanem használjuk azt. Az ördög él vissza vele. Isten felhasználja azt. Ha találtassunk Isten szolgálatában, tetőtől talpig, egész testünkkel, kezünkkel áldani, szánkkal a megfelelő időben a megfelelő szavakat vinni a megfáradottaknak. Mindannyian ismeritek az írást, a tanítvány módjára odahallgatni. Felkent szemek, hogy lássuk. Mindezt Isten el akarja végezni bennünk. Ő már el is kezdte, tudom, hogy elkezdte, és folytatni is fogja. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő szent neve. Mostantól fogva örökkön örökké. És az egész nép amment mond Istennek és az ő ígéjének. Amen. Úgy legyen, úgy történjen, ahogy Isten kijelentette. Meg fog történni, mert Isten kimondta. Emlékezzetek vissza a második krónikák könyvének szavára is. Tudna-e bárki is ellenállni te neked? Nem. Senki sem állhat ellent te neked. Amit te elhatároztál, amit eltökéltél magadban, azt meg is fogod valósítani. A fecsegők tanácsát meghiúsítja. A próféták által meghirdetett tanácshatározatát azt végrehajtja, azt megvalósítja. Ez a mi Istenünk. Ő a hűséges és igaz tanú. Ő akkor is hűséges maradt, ha vannak pillanatok az életedben, és ezek mindig csak pillanatok lehetnek, ne feledjétek soha, hogy talán tanácsos dolog lenne ezt is útra való adni nektek. Bárkivel előfordulhat, hogy figyelmetlen legyen egy adott pillanatban. És olyan pillanatok jönnek el az életében, amikor nem megy át a vizsgán. De ezek nem napok, nem hetek, vagy hónapok. Ezek csak pillanatok lehetnek. És érezzük, hogy a főpap közel van. Hogy a vér szószólóan beszél értünk. Senkinek sem kell kétségbe esnie. Higgyetek Istenben, teljes szívetekből és teljes lelketekből. Vessétek a reménységeteket kizárólag a kegyelembe. És akkor is elégedettek leszünk az ő kegyelmével, amikor az ördög ököllel ver bennünket. Tulajdonképpen azt terveztem ugyan, hogy a 2. Korintus 12-ről is fogok még beszélni, de erre már nem fogunk rátérni. Pál apostol azt kérte, hogy az ördög hagyja békén, mire az Úr azt mondja neki, elégedj meg az én kegyelmemmel. Az én erőm hatalmas a gyengékben. Légy te gyenge önmagadban, de erős a te Istenedben. Légy alkalmatlan önmagadban, de legyetek olyanok, akik mindent megtehetnek azáltal, aki engem erősített, nevezetesen Krisztus által. Magasztalva legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. A Krónikákból olvasott második ige szakaszban azt olvastuk, legyetek erősek és bátrak, mert tetteitek meg lesznek jutalmazva. Legyen, hogy Isten megajándékozzon mindannyiunkat kegyelemmel, hogy hitben menjünk előre. Rusz testvér, gyere és imádkozz velünk! Dicsőség Istennek! Hűséges Istenem, együtt mondunk köszönetet te neked hatalmas beszédedért. Együtt mondunk köszönetet a te szavadért. Uram, de a mi kérésünk most az, ebben az órában az, ne csak, hogy behatoljon a füleinkig, hanem a szívünket is áthatolja, a te ígét, mindazok az igazságok a te ígédből, amelyeket kegyelemből, meg amelyekkel kegyelemből megajándékoztál bennünket. Hadd maradjanak meg a mi szíveinkben, Uram. Legyenek ezek az órák emlékezetes órák, drága Uram, mert az igazsághoz mérten szóltál a te népedhez. Ó, minő kegyelem! Ez, amivel dicsekedhetünk, a te kegyelmed ez, amiben részünk lett, amiben nekem részem lett, amiben mindannyiunknak részünk lett. Imádunk téged, és újra kérünk téged, Uram. Szavaid ne csak a fülünkbe jussanak be, és holnap elhaljanak, hanem maradjanak meg a szívünkben, Uram. Ez az én imám, Uram, és ez a vágyam a szívem mélyéről. Uram, áld meg testvéreimet, áld meg mindazokat, akik bemerítkeznek, áld meg a te népedet, mindenkit, Uram, mindent eléd tárunk, még a betegek közben járását is, Urunk, hűséges Isten, mindannyiukat elődbe hozzuk, Uram. Mi nem vagyunk képesek segíteni, mert szegények és nyomorult teremtmények vagyunk. De hozzád jövünk, Uram, mindennel, és elmondjuk neked, Uram, és te segíteni fogsz, Uram. Mert te egy segítő Isten vagy. Soha nem vallottál kudarcot semmiben. Ó, Uram, te segíted azokat, segíted a tieidet. Hála, tisztelet és dicsőség a te nevednek. Uram, imádkozom, hogy légy testvéreimmel, akik most elmennek, és tarts meg minket együtt a szeretet egységében, a te szeretet kötelékében, hűséges Istenem. És Uram, hadd legyünk mindig készen egymásért imádkozni, és tettre készek egymásnak segíteni, ahogyan azt a te ígédből hallottuk. Legyen, hogy a mi megbocsájtásunk ne csak külsőségekben és látszatban legyen, hanem tettekben és igazságban. Uram, ha teljesüljön be a te ígéd, és végezz el mindazt, amire elküldted azt. Hűséges Istenem, szeretnénk magunkkal venni ezeket a szavakat még az első Korintusi levél 16. fejezetének a 13. és a 14. versét. Legyetek éberek, álljatok szilárdak a hitben. Legyetek férfiasak, legyetek erősek. Minden, ami veletek történik, és amit tesztek, szeretetben történjen. Halleluja! Urunk, köszönjük te neked, hogy ezek a szavak meg vannak írva. Hadd hassák át szívünket, és az összes többi szava is a te ígédnek. Ez az én imádságom az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.